Folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Cseke Péter színművész rendezővel, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatójával. Jó néhány évet töltött ugye a Budapesti Madách Színházban, akkor tájt jött el éppen, amikor Kerényi Imre, akkor igazgató, átadta a Madách Kamarát Mácsai Pálnak és egy újonnan szerveződő társulatnak, akik akkor szintén egy más irányba indították el azt a teátrumot. Jól lehet, ott volt akkor is a Madách Kamarának a biztos, de hát leginkább azért a társalgási vígjátékokhoz szokott közönsége, és ott az első időkben például a ruhatáros nénik feladatként kapták azt, hogy pontosan vezessenek egy listát arról, hogy a szünetben hány kabátot visznek el, vagyis hogy tömeges lehet-e a nézők távozása. Tehát azért egy váltást, vagy színházi irányváltást azért gondolom, hogy mindig csak úgy lehet megcsinálni, hogy színház, a teátrum azért hátra tekint a nézőkre, hogy jönnek-e velünk, vagy ott vannak-e még velünk.
Igen, ez nagyon fontos, tehát soha nem szabad elengedni a közönségnek a kezét, tehát hogy lehet, és sőt, kell is mindig újítani, és mindig előre kell menni egy színházigazgatónak, előre kell gondolkodnia, hogy mi legyen az a következő előadás, vagy előadás csokor, amivel megkínálja a nézőket. De a kezét soha nem szabad elengedni, mert akkor abban a pillanatban elbizonytalanodik, tehát olyan előadásokat, amire azt szokták mondani, hogy érthetetlen és lila, és az egyszerű közönségek felfoghatatlan, ugyanannal nem kell őket megterhelni. Illetve, mivel hogy Kecskemét is abban a szerencsés helyzetben van, hogy három játszási helyünk van. Tehát van a nagy színház, van egy nagyon szép kamaraszínházunk, és van a rossz stúdiószínházunk is. Nyilvánvaló ezeket a bizonyos experimentumokat, különlegességeket, amelyek esetleg 50-60, esetleg 80 ember érdekelne csak, az nyilvánvaló, mi a stúdiószínházban játszunk, és nagyon nagy sikere is van ott. És nem keverem össze azokat az előadásokat, nem viszem be a nagy színházba. És fordítva is, mert egy operettet nem fogok játszani a Rus stúdiószínházba, mert biztos, hogy benne sokkal több embert érnek el.
Tehát megvannak a kompatibilis játszóhelyek, ha így fogalmazunk.
Így van. A mi színházunk, a Kecskeméti Színház még azzal is jeleskedik, hogy a három játszási helyünk tulajdonképpen kompatibilis. Tehát, hogyha valami igazából a Rus stúdiószínpadon nagyon nagy siker lesz, akkor én ezt be tudom vinni a nagy színpadra.
Tágítva egyébként a műfai határokat, ugye külön balettagozata is van a színháznak, a Kecskemét City Balett. Ez fontos volt, vagy szívügye volt?
Annyira fontos volt, és főleg a vezetőjének a személye, hogy akkor, amikor 2008-ban megkaptam a színház vezetését, akkor az első évadban már elhívtam őt rendezni. Ő Barta Dóra, és egy csodálatos darabot rendezett. Az volt a címe, hogy García Lorca háza, amiben García Lorcának versei, darabrészletei hangzottak el. Van egy csodálatos opera, aminek a bűvör részleteket hallhatott a közönség, és tulajdonképpen egy táncszínház volt. Nagyon-nagyon szép előadás volt, a Dóra rendezte. Igazából valamiért a közönség akkor még nem akarta ezt befogadni, úgyhogy egy idő után le kellett vennünk a műsorról, de nem engedtem el az ő kezét, és két év után megkerestem, és felajánlottam neki, hogy szeretném bővíteni a színházat, és szeretnék egy balettagozatot létrehozni. És Dóra erre nagyon kész volt, és nagyon boldog vagyok, hogy vele dolgozhatom együtt, és a Kecskemét City Balett egy olyan tagozata a színháznak, amelyre most már büszkék vagyunk. Az elején nyilvánvalóan meg kellett szokja a közönség, hogy ez egy különleges műfaj, mint ahogy az operát is. Hát megpróbáltam közelhozni a közönséghez, és láttam, hogy ez nehezebben sikerül, és akkor elhatároztam, hogy akkor elkezdem az alapoknál, és gyerekeknek elkezdtem játszani operákat, vagyis olyan meséket, amelyek megszólalnak operai motivumok. Így került először a varázslatos fuvola a játékrendünkbe, és eleve nem ismertem még a színpadra vinni, akkor még az Erkély folyosóra vittem, csak is 60-70 kisgyerek szorongott ott, és nézte ezt a gyönyörű mesét, és közben magyaráztuk kicsit nekik a mesét, és felhangzottak az opera jeles árjái. Ugyanígy volt a balettel is, hogy megpróbáltam, hogy mennyire tudom közelhozni a balettet az emberekhez, és most már bátran kimondhatom, hogy 7. éve, sőt most már 8. évet kezdi a balett, úgy nagyon nagy sikere van Kecskeméten, és nagyon szép előadásokat hoznak létre.
Nyilván meghatározó egy színház arculatát formáló az, hogy kik is rendeznek abban a színházban. Ugye ön is rendszeresen rendez a Kecskeméti Színházban, illetve a színház művészeti vezetője Récei Tamás, de egyébként, ha jól tudom, akkor vendégrendezők vannak, akik egyébként visszatérő vendégek a színházban. Elég impozáns a névsor, Mohácsi János, a már említett Zsótér Sándor, vagy Szász János, most Béres Attila, Horváth Csaba, tehát egy elég impozáns névsora van az itt rendszeresen dolgozó, visszatérő vendégrendezőknek, de óhatatlanul azért ez nem jelenti azt, hogy nem alakulhat ki egy igazi színházi műhely, ahol azért nagyon pontosan értik, érzik egymást a társulat tagjai, vagy ez nem gátja annak, hogy vendégrendezők dolgoznak a társulattal?
Ez egyrészt egy előny, elvállaltam a színháznak a vezetését, nem volt rendezői hely a színház társulatában. Másrészt pedig valóban, igazat mond, sokkal jobb, amikor egy színházban van 5-6 leszerződtetett rendező, és azokkal dolgozik a társulat. De én úgy tapasztaltam, hogy egyrészt az jó, hogy én is rendezek, és a Tamás is rendez, hiszen egyfajta szorosabb kapcsolatunk van ilyenkor a társulattal, mint igazgatóként és művészeti vezetőként. De az, hogy ezeket a visszatérő rendezőket tudjuk elhívni, és ők pontokan jönnek Kecskemétre, és a Kecskeméti társulat be is fogadja őket, én szerintem ez egy olyan kontinuitás, amivel csak erősebb és csak nagyszerűbb lesz a mi társulatunk. Fontos számomra, hogy ők itt legyenek, hogy ők erősítsék a társulatot.
Ez a rendezők kara, vagy a rendező választás, és mit lehet elmondani a darab választásról? Hogyan is áll össze egy évad? Gondolom azért ez mindig a legnagyobb fejtörés, és talán éppen most van az időszaka a következő évad tervezésének. Mire, vagy mi mindenre kell ilyenkor figyelni? Egyáltalán hogyan zajlik ez? Hogyan áll össze Kecskeméten?
Én nagyon előre tervezős vagyok, tehát tulajdonképpen már a következő évadon már úgy megvan, hogy következő évadunk már úgy megvan, hogy szereposztással és mindennel, már az azt követőt meggondolkodunk és próbáljuk tervezni. Nyilvánvalóan nagyon fontos számomra, és elsődleges számomra, hogy milyen színészeim vannak. És hogy minden színésznek legyen egy-egy olyan feladata az évadban, amire büszke, amire boldog, ami egy igazi kihívást jelent számára, és igazi fejlődést jelent számára. Tehát ha amennyire nincs a társulatunkban egy Hamlet, akkor nem veszem elő a Hamletet, csak azért, mert kis Gézának szeretném, hogyha ő megrendezni, és szeretnék kedvezni neki. Mindig a társulat az elsődleges. A társulatból indulok ki, nekik szeretnék igazi feladatot, és akkor tulajdonképpen már látom az ő lehetőségeiket. Azt is tudom, hogy a színházban van egy olyan réteg, amelyre igenis keresünk darabokat. Van egy főszereplő rétege, vagy vezető rétege a színháznak. Van egy nagyon erős középrétege, akikre szintén keresünk előadásokat és szerepeket, de ők a leglényegesebb részei a színháznak. Ők viszik a vállukon az előadásokat. És természetesen van olyan rész a színháznak, akik még fiatalok, akik még most tanulják a szakmát, akikre majd építeni fogjuk a társulatunkat, nekik is fontos szerepeket kell adni. Tehát ezeket gondoljuk végig, ezeket mérlegeljük, és nyilvánvalóan azokat a pontokat, hogy milyen darabokat kell bemutatnunk, milyen műfajokat kell feltétlenül bemutatnunk, mi az, amit még esetleg nem játszottunk, mi az, amit nagyon kedvel és nagyon szeret a kecskeméti közönség. Tehát ezeket mind mérlegeljük, és ezután alkotjuk meg a következő évadunkat.
Ha visszatekintünk az évad, hát az évad háromnegyedére, akkor azt elmondhatjuk, hogy igen színes volt a mostani évad, ami eddig lezajlott. Chicago Musical, Lilion Fi, Mohácsi testvérek átiratában, illetve Mohácsi által rendezett Illatszertár, Amerikai Elektra, ön két rendezése, a Balada 301-es Parcella Bolondjáról, hogy viszonylag ritkán játszott Svajda György darab, illetve az Ember tragédiájának a junior változatot, szóval igen színes volt a paletta. Terveztek még, vagy lenne még bemutató, ami most gondolom, hogy egy kicsit bizonytalan így a színházak zárlata okán?
Igen, két olyan bemutatónk van, ami most a tulajdonképpen színdarab főpróba időszak előtt megállt. Az egyik egy Bagó Bertalan által rendezett Szálak a kukfészkére. Ken Kézinek a csodálatos regényéből színpadon adaptált változott ez. A másik pedig a cím az, hogy Gardénia. Egy nagyon szép darab, azt a Krusz stúdióban mutatjuk be majd, négy hölgy főszereplésével, négy generáció főszereplésével, ami az 1930-as évektől napjainkig négy élettörténetét mondja el. Ezekkel most megálltunk, de úgy gondolom, hogy pillanatokon belül szerintem egy olyan 10 próbával el tudunk jutni egészen a bemutatóig. Én nagyon optimista vagyok, és én azt gondolom, hogy hogyha nagyon fegyelmezetten próbáljuk végigcsinálni ezt a mostani nehéz időszakot, ami előttünk áll, akkor elképzelhető, hogy kicsit kitolva az évadunkat, de még be tudjuk esetleg mutatni ebben az évadban mind a két előadásunkat.
Az ön említett két rendezésével vendégszerepeltek a közelmúltban a Nemzeti Színházban, ugye a Ballada 301-es Parcella Bolondjáról, illetve az Ember tragédiája Juniorral. Beszéljünk egy kicsit részletesebben talán ez utóbbiról, mert az nagyon érdekelne, hogy mit is jelent, hogy junior változat vagy junior produkció, pusztán, hogy az ifjúságnak, a fiataloknak szól?
Nem pusztán fiataloknak szól, de természetesen ez a cím, hogy junior. Szeretném, hogyha minél több ifjú azért megnézni az előadásunkat. De természetesen sok olyan nézőnk van, akik már a szétkorúak csapatát erősítik. A három nemzeti drámánknak az egyik ez az Ember tragédiája. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit nehezebben emészthető változatot ismerünk valamennyien, hiszen Madács Mira csodálatos, és megpróbáltunk ebből Tóth Kata dramaturggal egy olyan változatot készíteni, amelyben jobban értelmeztük a mai kor emberének az előadásunkat, és valamennyiüknek, akik már találkoztak, és találkoztunk a szerelem érzésével, vagy a szerelem örömével, gyötrelmekkel, megtalálhatunk benne minden fontos kérdést, és a legfontosabbat megtaláljuk benne. Az előadásunk erre kereste igazán a választ, hogy mi az ember életének az értelme, és mi a célja, mert hogy van, az természetes. Én úgy gondolom, hogy találtunk is erre megoldásokat, és találtunk erre igazi nagy költői kérdése válaszokat is. Fontos volt számomra, hogy van egy negyed évfolyamos kaposvári osztályom, hogy ők játszanak benne, és két kiváló fiatal művészünk, Koltai Nagy Balázs és Hajdú Melinda játssza a két főszerepet a darabon végigvonulva, Ádámot és Évát.
Folyamatosak, folytonosak az ifjúsági gyerekdarabok Kecskeméten, ezt nyilván a legtöbb vidéki játszóhely feladatának tekinti, de ha én jól emlékszem, akkor ön már kezdettől fogva nyitott az iskolák a diákok felé, felvették a kapcsolatot a kecskeméti vagy a Kecskemét környéki oktatási intézményekkel. Miért tartották ezt fontosnak bevonni vagy behozni a fiatalokat a színházba?
A leglényegesebb, meg gondolom, a fiatalokat, hiszen pár év múlva, 5, lehet, hogy 10 vagy 15 év múlva ők lesznek a színház törzsközönsége. Tehát nagyon fontos, hogy ők mit látnak, hogyan látnak, milyen előadásokkal jönnek el. Nyilvánvalóan nekünk is sokkal egyszerűbb lenne mondjuk a kamarában bemutatni ezeket az előadásokat, ezeket a gyerek és ifjúsági előadásokat, mert hiszen a nagy színházban ezek délután három órától zajlanak, és este még játszanunk kell egy felnőtt darabot. Tehát egyszerűbb lenne a kamarában, de én ragaszkodom hozzá mégis a nagy színházban, hogy ebben a gyönyörű színházban jöjjenek el. Itt lássák, itt legyen az első élményük. Fontos is, hogy a gyerek előadásaink köré mindenféle programot is szervezünk. Van a nulladik óránk, amikor egy kicsit beavatjuk őket, a közönséget a majd a látottakban. Van egy műérték, kezdeményezésük, ahol a tanárokat hívjuk el. Ők nézhetik meg először a darabot, utána a darab rendezőjével, vagy dramaturgiával átbeszélik, átgondolkodják a látottakat, és van a tanárok felkészítve hozzák a gyerekeket, a diákokat hozzánk. Nagyon szép kezdeményezésük az osztályterem színház, amikor nem csak színházon belül, hanem osztálytermekbe kimegyünk egy előadással, és ott játszunk, egy osztályteremben játszunk előadást. Ezeknek is nagyon nagy sikere van. És hát természetesen vannak olyan nehéz sorsú gyermekek, akik soha nem jutnának el színházba. Őket is igyekszünk fölkarolni, és van egy olyan kezdeményezésünk, hogy évadonként két alkalommal várjuk őket a színházban. Nagyon jó kapcsolatom van Kecskemét környéki települések polgármestereivel. Őket most már, hát ha jól tudom, 6 éve arra kértem, hogy legyenek segítségemre ők tudják pontosan, hogy kik azok, akik mély szegénységben élnek, és soha nem juthatnak el színházba. Tegyék meg, hogy elhozzák hozzánk a színházba, onnantól kezdve mi veszük át a gyerekeket, megmutatjuk nekik a színházat, kapnak egy szép előadást, vannak támogatóink, akik kis ajándékkal is támogatják őket, aztán picit beszélgethetnek a színészekkel is, és akkor a polgármesterek gondoskodnak arról, hogy visszakerüljenek, hazakerüljenek a gyerekek. Ez olyan nagy élmény valamennyiünknek, gondolom a gyerekeknek is, meg nekünk magunknak is, és a művészeknek is a velük való találkozás.
Nyilván fontos megmutatni, vagy bemutatni a színházat, de a színháznak talán feladata egy kicsit megtanítani színházat nézni is. Van erre idő, energia, erőforrás a szándékon túl?
Persze, hát kell, hogy legyen, muszáj, hogy legyen, és ezért mondtam, hogy nagyon, nagyon lényeges ez a beavató része, az a úgynevezett nulladik óra, amikor egy kicsit arról is beszélünk velük, hogy hogyan is kell egy színházba eljönni, mit kell nézni, mit kell figyelni, mire jó rákérdezni, milyen kérdésekkel fognak találkozni a színházban. Örülök, hogy a mostani kulturális kormányzat erre külön odafigyel, és ezzel a Lázár Ervin programmal egyszerűen bevonza az ifjúságot, a gyerekeket a színházba. Én úgy gondolom, hogy az általános iskolában az ének oktatással közelébe hozzák a gyerekeknek a zenét, a zene szeretetét, a rajzoktatással, kicsit a képzőművészetet, úgy gondolom. Nagyon boldog vagyok, hogy most már néptáncot is tanulhatnak a gyerekek. A Lázár Ervin program keretét belül pedig a színházzal kerülnek kapcsolatba, a színház varázsával, a színház gyönyörűségével kerülnek kapcsolatba, és ez egy nagyon, nagyon lényeges és fontos dolog, hogy úgy mélyenek föl a gyerekek, hogy legalább egyszer eljussanak színházba évente. Aztán majd eljutunk talán oda is, hogy kétszer, vagy két és félszer, vagy háromszor, és akkor már nagyon boldog leszek.
Csak befejezésül még nagyon röviden magáról a színház épületéről, hiszen néhány évvel ezelőtt kapott egy moziból átalakított új épületet kamaraszínháznak a teátrum, de hát évek óta napirenden van a nagy színház felújítása is, ha jól tudom, akkor jó 30 éve nem volt felújítás, és hát azért tegyük hozzá, egy kivételes épületről van szó, ugyanaz a Fellner-Helmer páros tervezte, akik a Víg Színházat, vagy a hasonló stílusú Nagyváradi Színházat, ahol ön is hát úgy mondjuk felcseperedett. Hol tart most ez a felújítás? Mert vannak erre vonatkozó tervek.
Igen, a prioritása volt a harmadik pályázatomnak, hogy két dolgot nagyon fontosnak találok itt a mostani öt évenben. Az egyik az, hogy nemzeti színház lehessünk, a másik pedig az, hogy van elindulni a színháznak a felújítása. Ez egy 124 éves épület, amely valóban 35 éve nem volt felújítva. Nyilvánvaló, megpróbáljuk eltakarni a közönség forgalmi részeken azokat a csődöket és hibákat, és a közönség, amikor elérkezik hozzánk, akkor valóban megcsodálja ezt a nagyon szép épületet, de mi tudjuk, hogy mennyire el van már avulva, és mennyire sok-sok gond van vele. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy a kulturális kormányzat egyre több színházat újít föl, ugye a Kaposvári Színház most gyönyörűen felújult, nemrég voltam, ott láttam, nagyon szép lett. Most folyik a debreceni, a szolnoki, a veszprémi felújítás, és a mi felújításunk is most kezdődött el. Az első része egy közbeszerzésen most volt a lezárása annak a közbeszerzésnek, amely eldönti, hogy kik fogják tervezni majd a felújítást. Tehát ilyenkor természetesen külső-belső tervek, megvalósíthatósági tervtanulmány, engedélyeztetés, stb. Ez most fog eldönni, hogy ki nyeri meg ezt a közbeszerzést. És innentől kezdve úgy gondolom, hogy nekünk elindul egy elég nehéz és emberpróbáló két évünk, amikor ki kell költöznünk a színházból, megfelelő logisztikával ki kell találjuk, hogy hova fogunk költözni majd a táraink, és a különböző eszközeinket hol tudjuk már tárolni, és persze, hogy hol tudunk majd játszani. Régóta tulajdonképpen két éve készítem ezt elő, megvannak már a játszási lehetőségeink. Azt várjuk, hogy mikor dördül el a startpisztoly, és a gyönyörű tervek után elinduljon majd a színház felújítása, és majd valamikor, hát véleményem szerint, vagy reményeim szerint a 23 vagy 24-ben beköltözhessen a színház egy csodálatosan szép 21. századi épületbe.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt órában Cseke Péter, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen!